Ma egy olyan helyről fogunk beszélgetni, amiről keveset tudunk. Vendégünk itt a stúdióban Szilas Ildikó, Afrika specialista, az Utaz Afrikába utazási iroda alapítója. Ahová pedig elvisz bennünket a Szenegál, de Afrikában nagyon sok helyen jártál. Hogy jött neked Afrika az életedbe, Ildikó?
19 éves voltam, amikor önkéntes lehetőséget kerestem, és úgy hozta az élet, hogy egy Kongóval foglalkozó szervezetnek a munkájába, az Afrikai Alapítványnak a munkájába tudtam bekapcsolódni, és 21 évesen már a Kongói Demokratikus Köztársaság fővárosa Kinshasa felé ültem egy repülőgépen. Ekkor már antropológiát is hallgattam, önkénteskedtem ennek az alapítványnak, és hát ott lényegében megpecsételődött a sorsom, nagyon tetszett. Érdekelt Afrika, bírtam is az ort körülmények ellenére, úgyhogy ott ragadtam.
Mit csináltál? Mi volt az önkéntes munka?
Akkoriban a 18 év alatti kinshasai fiataloknak a különböző problémáival foglalkoztunk. Iskolát támogattunk, árvaházat támogattunk. Sok csúnya dologgal foglalkoztunk. Azóta inkább már a szép dolgokkal szeretek foglalkozni.
A hallgatók nem látják, de Ildikó kékszemű szőke hölgy. Hogy fogadtak téged ott Afrikában?
Arra emlékszem, hogy kaptam egy rikoltozó kakast, a kezemben nyomtak, meg két tojást is kaptam.
Ezt ajándékba?
Ajándékba kaptam, nagyon meglepődtem, hogy tartottam így a kakast, hogy mit kellett csinálni. Ez az elfogadás egyik jele volt. Viccet félretéve, vagy pont a viccokáért, van egy olyan magyar származású kutató, hogy Tordai Emil, 1900 és 1909 között kutatott a Kongó medencébe, és teljesen véletlenül aznap születtem, amelyik nap ő meghalt, nyilván sok-sok évvel később, és hát a kongóiak azok Tordai reinkarnációjának tartanak engem, wow. Így viccesen, mert azt mondják, hogy ő is egyébként ilyen alacsony növésű volt filigrán, hogy hát az nem lehet, hogy két magyar ide téved ilyen karizmával, bírja itt a kongói terepviszonyokat, meg minden. Úgyhogy ez egy ilyen vicces dolog, de néha én is szoktam ebbe kapaszkodni, mert tényleg végül is nonsens, hogy én így magyar fiatal szőke lányként ilyen jól boldogultam Kongóba, de mégis így történt.
És akkor miért éppen Szenegál? Mert most ugye Szenegál a témánk.
Amikor elkezdtem antropológusként is Afrikával foglalkozni, meg fejlesztéspolitikával is foglalkoztam, utána csináltam mindenféle EU-sánszes röviden megbízatásokat, akkor úgy elkezdtem utazgatni Afrikán belül is, és Szenegálba úgy tévedtem oda, azt hiszem, hogy 2009 volt, hogy az Öltfoki Szigeteki Köztársaságban nyaraltunk édesapámmal, és ott megismerkedtem szenegáli fafaragókkal. Az antropológiai kíváncsiság akkor is nagyon buzgott bennem, és mondták, hogy ők mennek át Szenegálba a tubai nagy zarándoklat, az egy óriási vallási ünnep idejére. Nem megyek el velük. Hát, hogy nem mennék? És akkor így 2009-ben becseppentem ebbe a úgynevezett Bajfá szerzetes rendbe, ami egy ilyen szenegáli misztikus valláshoz kapcsolódó egy ilyen kis közösség, és nagyon megfogott Szenegálnak a hagyományőrző, színes, zsigeri, autentikus hangulata, ami egyébként teljesen más, mint mondjuk egy kelet-afrikai szafari turisztikai desztináció, vagy mondjuk egy közép-afrikai Kongó, és azóta is vissza-vissza járok.
Miben annyira más?
Szerintem nagyon őszinte Szenegál, nagyon sallangoktól mentes, elképesztően színes, tehát én később egyébként Szenegálba házasodtam, és ott is neveltünk gyereket, és úgy tudnám ezt érzékeltetni, hogy mondjuk amikor egy babakocsit tolom az Andrássy úton, akkor a gyerek így unja magát, jaj, hadd szálljon már ki, nincs elég adrenalin, nincs elég íz, hang, látvány. Na most Dakárban, amikor a babakocsiba toltam a gyereket, akármennyit, tehát akár 3-4-5 órát is tolhattam volna, mert a kecske, a kutya, a gyerek ordít, ott dobolnak, ott énekelnek, ott épp egy szamaras kordé csörög el mellettünk, akkor a kanállal a tálcát ott kopogtatja az egyik árus, hogy felfigyeljenek rá, akkor megszólal a müezim, a minaretbe hívja imára a híveket, tehát egy ilyen nagyon sűrű adrenalin dús világ, és szerintem ez nagyon megfogja az utazót, és ez engem is megfogott.
Maga kulturálisan mennyiben más, vagy hogy más ez, mint Afrika többi része? Ugye a szokásokat tekintve, az életmódot tekintve, a gondolkodást, a vallást tekintve, hogyan tudnád így összefoglalóan kicsit leírni Szenegált?
Az államvallás az iszlám, ugyanakkor az iszlámnak egy nagyon toleránságát gyakorolják, lényegében egy sajátságos vallási képzetük van, az úgynevezett muridizmus. Több ilyen van, de ez az egyik talán a legfőbb ága. keresztények, muszlimok teljes szolidaritásban és toleranciában élnek egymás mellett. Egyébként ez a szolidaritás, ez nagyon rányomja a szenegáli kultúrára bélyegét. Mindenki törődik a másikkal, a harmadik szomszéddal. Minden nap utcabuli van, mindenki mindenkivel beszélget. Nagy közös kör alapú tányérról, tából esznek egyszerre. Nők külön, férfiak külön, gyerekek külön általában, de akkor is úgy együtt, mindig együtt, mindent együtt. Senkit nem dob ki magából a közösség, a nem tudom, siketnémákat, a bénákat, a homeless-eket, mindenkit felkarolnak, a szegényebb gyerekeknek kiadják a csajkába a vacsorát minden egyes nap, tehát ilyen automatikusan. Tehát ez a nagyon összetartó, nagyon emberi, nagyon szolidáris, és ugyanakkor meg ez a hagyományőrző, tehát, hogy a dzsembe dob, az afrikai hárfa, a xilofonszerű balafon hangszerek nem csak a ünnepek napján kerülnek elő, nem csak a hoteleknek a színpadján kerülnek elő, azért, hogy a turistáknak kifelé mutassák a kultúrájukat, hanem ez akár minden második este is családi körben is előkerül. A kultúrának az életben tartása, a folklór, az úgynevezett griot vagy történetmesélő hagyományok, amelyek a szájhagyományok útján ezeket a régi, régmúlt történeteket felelevenítik a nyugat-afrikai kultúrában, ez is nagyon erős. Ezek szerintem megkülönböztetik Szenegált, például egy kelet-afrikai vagy egy közép-afrikai régiótól.
Én voltam egyszer Szenegálban, de csak egy pár napot sikerült ott töltenem, és amit mondtál, hogy fafaragók, hogy ez ott nagyon-nagyon komoly tradíció. Nekem van egy jenőkém, az egy félméteres faszobor, csak elneveztük az útfolyamai jenőkének, amit ott faragtak. Tehát, hogy egy helyi embertől vettem egy piacon, és ott is, hogy a közösség összetartása, amit te mondtad, elkezdtem vele beszélgetni, hogy mennyire adná nekem el ezt a fa szobrot, hogy ilyen faharcos, még ilyen íjai is vannak, tehát ez a klasszikus. És akkor mondott egy árt, és én elkezdtem ugye jó magyar módon alkudni, és akkor odahívta, az egy ilyen piac volt, egy ilyen, csak ilyen faragások voltak, és odahívta a főnököt, és megkezdtünk alkudni, akkor vele alkudjak, majd aztán összegyűlt az egész piac, nem tudom, hogy miért, és elkezdték azon, mert én mondtam egy árat, és akkor elkezdtek azon tanakodni, hogy akkor ezt a jenőkét, már ugye úgy hívjuk már, ez hazahozhatom-e vagy nem. És akkor végül a tanács eldöntötte, hogy ennyiért hozhatom el jenőkét. Már a többiek, a csoport többi tabja már ott vártak a kisúszba, és már ezért Gyula, gyere már, hát nem fogunk oda, nem tudom, valami programra mentünk. De addig, amíg a tanács el nem döntette, hogy mennyi, hogy én annyira elhozhatom, mert addig nem jöttünk el. Mai napig megvan Jenőke.
Szerintem ez jó példázza. Tehát minden ügyen, vitás ügyben, a fél utca beleszól, a gyereket közösségileg nevelik, tehát ott, hogyha valamelyik gyerek, mint amíg kiugrik az utcán a kocsi elé, akkor más is rászólhat, megfenyítheti, megregulázhatja, tehát szerintem ez egy jó példa pont erre a szolidaritásra, vagy együvé tartásra, ami Szenegálban érződik.
Volt-e valami, találkoztál-e olyan szokással, ami nagyon-nagyon meglepő, vagy megrendítő volt, vagy bármilyen nagyon-nagyon különböző a miénktől, amire úgy megütköztél?
Én a folklórba, a szenegáli folklórba elég komolyan el tudtam mélyedni, azáltal, hogy van egy hagyományőrző tánccsoport, amit menedzselek, a Ballet Camara, illetve, hogy a fél családom az egy ilyen több generációs művész család, és ők egyébként a Daniel Sorano Nemzeti Táncjáznak a szerződött táncművészei is voltak. A kislányomnak, a nagypapájának, az Ibrahim Assori Kamarának az életnagyságú pósztere mai napig a Daniel Sorano Nemzeti Színháznak a falán díszeleg, szóval ezek ilyen komoly, a művészeti elit krémje. És amikor ezekkel az emberekkel, művészekkel, táncosokkal sokat van az ember, és előjön, és fel libben az afrikai kultúrában az úgynevezett titkos vagy mágikus tudás mesdje, amikor azt látod, hogy semmivel nem keni be előtte a bőrét, de mégis tűzzel táncol, megeszi a tüzet, a talpa alá rakja, és nem fáj neki, meg mindenféle ilyen mágikus dolgokat csinál, gólyalábon táncol, fölveszi az álloroszlán kosztümjét, és olyan szinte ilyen transzban úgy vicsorít, és úgy néz, és úgy mozog, mint egy oroszlán. Én szerencsésnek mondhatom magam, hogy sok időt tudtam eltölteni ilyen művész berkekben, vagy például annak is a misztikuma, amikor mondjuk a dzsembe dob, az afrikai hárfa, az úgynevezett kora, és a balafon triója, hármasa, így egymással, amikor már nyitott leszel arra, hogy meghallod, hogy beszélgetnek egymással, ezek egyébként a helyi kultúrában szent vagy szakrálisként tisztelt, uh-huh. és több száz éves múltra visszatekintő hangszerek, ezt én nagyon különlegesnek érzem, és mind a mai napig élőnek érzem Szanágába, és ezt viszont 2023-ban kevés afrikai helyzetben, vagy országban, vagy pláne fővárosban lehet érezni, de itt még lehet.
És hogyha utasként, vagy turistaként akarnék menni, akkor hogy menjünk?
Szenegál szerintem nagyon sokat tud nyújtani, 2,5-szer nagyobb, mint Magyarország. Francia hivatalos államnyelv, tehát azért arra készüljünk föl, hogy franciával jobban boldogolunk, angollal azért kevésbé. Nagyon jó kis nemzetközi, európai szintű repülőteret építettek egy pár éve, és egy körutazást javasolnék. Dakar a főváros érintésével, a Goré-sziget érintésével, a UNESCO világörökségi helyszín.
Hát, Dakarban voltam, azt tudom, meg Dakar ugye ismert a Párizs Dakar, miatt mikor még valamikor ott volt, ott a tengerparti részén voltam, és azon a részen az gyönyörű. Mi van itt a szigetem?
A transatlanti rabszolgakereskedelem emlékhelye, ez a Goré-sziget. Szép is, ezzel az okkársága, meg ezzel a rozsdabarna, színes, ilyen kis patinás műemlékvédelmi épületeivel. Csúnya múltja van, de nagyon szép a kis sziget. Oda én mindenképpen elmennék, jó kis művészeti piacokra, a Szubudzsum, vagy a Kermel piac Dakarban, és utána meg mennék ki a városból, mert annyi minden szépség van a városon kívül is. Elindulnék észak irányába, a 18 négyzetkilométeres Lompul sivatagba. Én javaslom mindenkinek, hogy egy éjszakát töltsön el, ott ilyen berber sátrakba szoktunk aludni, több 10 méteres magasságú homokdűnéknek a karéjában. Nagyon más érzet, nagyon más látványvilág, és utána mi egyébként észak felé szoktuk először venni az irányt, a Mauritán határvidék irányába, a Szallői történelmi város részét szoktuk megnézni. Az is UNESCO világörökségi helyszín egyébként.
Ezek berber részek? Ezek már teljesen, vagy ezek még
nem? Ez még inkább... Ezt a berber sátrat is csak azért említettem nem, meg.
Van, jóval.
Igen, jóval feljebb van, azért, mert ott ebbe a szaharai homokdűn és sivatagi világba ökolocsként ezek a fajta típusú sátrak.
Nem jött össze ez a Szenegál, meg a berber, az azért pár ezer kilométer van között.
Igen, igen. Itt inkább a Fula, vagy másnél a Fulani Pöl népcsoportnak a területén járunk, hogy így észak felé, a Mauritán határvidék felé megyünk. És mivel a vándormadaraknak a nyugat-afrikai vonulási útvonala tökéletesen erre a tájra esik, és a Szahara után itt a Szenegál folyódelta vidékén van az első ilyen letelepedésre alkalmas hely. Egyébként elképesztően jó ilyen ornitológiai nemzeti parkok vannak itt.
De itt vannak flamingók is, nem? Tehát arról híres, ha jól emlékszem.
Ugye? Rózsás gödények, úgy van, flamingók, kormoránok, kékfúk, mindenféle halásos, meg egyéb több mint 300 fajta madár, többségük vándormadár, és akkor itt van egy ilyen a madarak szigetének is nevezett sziget, ahol több millió pelikán költi ki a kicsinyeit, és ez egy ilyen nagy látványosság, amikor megszületnek picikék, még elég ilyen kis bolyhos feketék. Szoktam mondani, hogy olyanok, mint Michael Jackson, hogy mennek előre az időben, úgy fehérednek ki. És ez egy gyönyörű hely. Egész fönn vagyunk Észak-Szenegában, a Mauritán határvidéken, és aztán lehet délfelé haladni, hogyha valaki fogékonyan el megnézni Nyugat-Afrika legszebb, legnagyobb mecsetét, ezt a tubai nagy mecsetet, ezt az úgynevezett Murid vallás központját, és utána pedig az Atlanti-óceán partvidékén még kiépítetlen, és ezért is egy kicsit ilyen őszintébb, kisebb-nagyobb, ilyen üdülő városkákkal teli vidék.
Milyen turisták mennek oda? Gondolom franciák sokan.
Elég sok francia, belga, hollandnak van ott egyébként tengerparti háza, vagy dakári háza, és nagyon biztonságos ország, nyugat-afrikai ország
viszonylatban. Akkor az jó.
Rendkívül jó a közbiztonság, jók az utak, nagyon finom a gasztronómiája, jó a klímája, igazából július-augusztusban szokott esni az eső szeptember első felében, és egész évben süt a nap, nagyon sok a napsütéses órák száma, az Atlanti-óceánnak a hőfoka is meglepően jó, ezért nagyon sokan szeretik expatok, ahogy mi szoktuk hívni, expat. Külföldiek, akik ott dolgoznak, ott éltek még a gyarmatosítás ideje alatt, akár nagyszüleik visszavágynak, visszajárnak.
És hogy tudunk most leginkább repülni oda, milyen átszállással, vagy mi a legegyszerűbb?
Mi úgy szoktuk csinálni, általában egy évben háromszor szoktunk utat szervezni, így a tavaszi, az őszi szünet idejére, egyébként családoknak is nagyon szoktuk javasolni. Tényleg ilyen elképesztően gondolat, meg világszemlélet nyitogató egy 8-9-11 éves gyermek számára abba a világba belekerülni, és teljesen biztonságosan belekerülni, és úgy belekerülni, hogy se vízum nem kell, se beutazási korlátozás nincs, se kötelező oltás, se ajánlás, semmi, szóval ilyen szempontból, és még viszonylag közel is van hozzánk. Isztambulon keresztül szoktunk menni egy átszállással, leginkább.
Szenegálban, ahogy így mesélsz róla, nem nagyon érdemes úgy egyedül utazni, hogy nincs helyi kísérőd, illetve hát érdemes, nyilván meg tudsz nézni mindent, gondolom, de az az autentikus életforma, amiről itt meséltél, és amiben érdemes bepillantani, azt azért valamilyen kísérővel, nem? Tehát valamilyen szervezett úton tudunk leginkább.
Én mindenképpen ajánlom mindenkinek, mert nyilván el lehet menni úgy, hogy elmész, olvasol, meg valamit megértesz, meg úgy is, hogy közben napi 6-8 órát valaki mondja. És mint egy hagymának a külső
bontogatja,
hogy megértsd a kultúra eszenciáját, és annyi mindent lehet mondani mindenről, a gasztronómiáról, a transatlanti rabszolgakereskedelemről, a portugál, francia műemlékekről, a madarakról, a flóráról, a faunáról, a mangrovéről. Tehát nagyon sok. Volt olyan utasom, aki azt fogalmazta meg az út végén, hogy ez olyan volt, mint egy egyetemen egy bevezetés az afrikanisztikába, komplet szemeszter, köszönjük szépen, ki van fizetve.
Fél év szeminárium tudva.
Úgyhogy, de tényleg ilyen, és mi, mint idegenvezetők is, azért is szeretjük talán jobban ezt, mert egy nagyon komplex, lexikális, és történelmi, és kulturális, és mindenfajta tudásanyagot kíván meg. Még mondjuk egy másik, inkább szafari jellegű afrikai úton elég, hogyha az állatvilágot és a növényvilágot ismered.
Mire készüljünk infrastruktúrában, szállások tekintetében? Milyen minőségű szállásokra mentek mondjuk például ti, amikor utaztok?
Mi ilyen 3-4 csillagot célzunk, meg az Atlanti óceán partján.
Milyen kaja van, tehát hogy milyen a gasztró élmény, mondtad azt is többször.
Amit a szenegáli ember eszik, a nemzeti eledel az a rizs hallal, vagy rizs és vagy pedig kuszkusz ágyon, ilyen nagyon finomra párolt, különböző zöldségek általában, káposzta, padlizsár, répa, krumpli, csirke vagy hal vagy marha feltétel. És akkor ezt variálják. Van két nagyon finom szószuk, a jassza szósz, az egy kicsit ilyen hagymaszósz jellegű, a mafé pedig a magyaró szósz. És van még három olyan alapanyaguk, amit nagyon szeretünk, meg a utasoknak is szoktam javasolni, hogy vegyenek, a hibiszkusz, szárított virág, tea, őrlemény bármilyen formában, a majomkenyérfa fehér szárított terméséből készült nagy vitamintartalmú, meg minden tartalmú, nagyon egészséges babafapor, mondhatom így.
Ilyen szuper foodnak nevezik.
A karitéfa terméséből készült seavaj.
Mennyi időt töltesz te így, hogy a családod félig meddig, sőt, hát igazából a kislányodon keresztül odaköt, mennyi időt töltesz Szenegálban?
Hál' Istennek él még a kinti nagymama, és nagyon népes számú az unokatestvéreknek a tábora is, úgyhogy egy-két évente nyaranként kiviszem a kislányomat, ismerkedjen a kultúrával, vegyüljön a tényleg rengeteg-rengeteg gyerek ilyenkor mindig megtámadja, pacsiznak vele, megsimogatják a haját, tényleg ő ott a sztár.
Akkor élvezi.
Igen, meg azt szeretem még nagyon, hogy mondjuk már menjünk le strandra, menjünk el strandolni, és amikor azt érzitek, hogy közeltek a strandra, és mondjuk nálunk van egy labda. Még ki se pakolunk, már összejött a foci csapat. Én pihenhetek, újságot olvashatok, mert olyan szintű ez a közösségi összetartalma, hogy mindenkinek a gyerekére figyel, a idősebb gyerek a fiatalabbra, stb. Tehát, hogy úgy el vannak, úgy brancsokba verődnek, olyan, mint nálunk pár 10 évvel ezelőtt, vagy például apukáméknak a korában lehetett ilyen, és ott még az van, hogy nem így individuálisan mennek le a kis családegységek a strandra, hanem úgy lemennek, és úgy rögtön mindenki brancsosodik mindenkivel.
Franciául beszélnek?
Franciául. A helyiek, tehát a helyieknek az első idegen nyelv a francia, tehát a szenegáliaknak van egy saját hozott nyelvük, ez lehet a dzsoladé, ez lehet a szerer népcsoportnál, ez lehet a wolof,
de a Dakárban
is környékén, és aki az általános iskolában elkezdett tanulni franciául, az a franciát beszél, és az úgymond a közvetítő nyelv.
És hogy viszonyulnak a külföldiekhez? Mert hogy így mondtad, hogy ti lementetek a strandra, és akkor de nyilván ti már félig meddig oda tartoztok, de amikor jön egy csapat idegen, külföldi, őket is ugyanúgy bevonják ezekbe a csoportos foglalkozásokba?
Tehát annál fogva, hogy mondtam, hogy jó a közbiztonság, jó a klíma, azért elég sok fehér megfordul Szenegálba, főleg ezeken a kiemelt üdülőhelyeken, Szaliban, a Szalom Delta Nemzeti Park területén, Szaliban, ahol egyébként nemzetközi jazzfesztivál is van, Dakarban, ahol mindenféle konferenciák is helyet kapnak, sok a vegyes házasság, sok a félvér gyermek is, úgyhogy egy ilyen teljesen toleráns elfogadó, és ami még nagyon tetszik, hogy egyáltalán nem agresszív, egyáltalán még a piacon is, nem tudom, lehet, hogy a Gyula is meg tudja ezt erősíteni.
Nem, az teljesen más, hogy... mint mondjuk Ruanda vagy Burundi, meg az a rész teljesen, teljesen.
Én így a képeket nézve nagyon színesnek látom a ruhákat, az öltözetet. Szenegál így is színes, nem? Tehát öltözetet tekintve is színes.
Így van, és leginkább a pénteki nagymeccset ima idején, vagy a vallási ünnepeken tartják a hagyományos öltözetet, ez a férfiaknál ilyen hosszú bubu, hosszú nadrág, hosszú ingel, térd aláérő inge, illetve ilyen hosszított kaftánszerűvel, és a nőknél pedig hosszú szoknya, vagy hosszú ruha, természetesen színben hozzá passzoló gyerektartóbatyúval, ami ilyen pluszkendőként is szolgál, azt lehet a fejre is rakni, meg hogyha ott alszik valakinek, akkor azt rakja a gyékére, ez egy ilyen multifunkciós darab, de igen, elképesztően színesen, mert a gyönyörűek a nők egyébként, szerintem nagyon jó genetikával vannak megáldva a szenegáliak, és kifejezetten jól állnak nekik ezek a nagyon élénk színek.
Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál és meséltél nekünk. Szerintem még Afrika más részeiről is fogsz nekünk beszélni. Köszönjük szépen, ez volt a mai Világjáró magazin. Érdemes velünk tartani minden kedden, mi itt leszünk és mesélünk tovább.